Azerbajdzsánból érkezik kőolaj a MOL finomítójába. A megújuló energiatermelést növelni jelentősen egy szakmapolitikai javaslat készítője. Az akkumulátorgyárokról vitáztak a parlamentben, erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Hamarosan megérkezik az első kőolaj szállítmány a MOL csoporthoz, arról az azerbajdzsáni mezőről, amelyben a MOL a harmadik legnagyobb részvényes. A 90 ezer tonna kőolaj egy tartályhajón érkezett Törökországon keresztül egy horvátországi kikötőbe, innen pedig az Adria vezetéken át jut el majd a szlovákiai Slovnaft finomítójába, mondta el az Inforádiónak a MOL csoportszintű Downstream Értéklánc Management ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs azt is kiemelte, az új forrásból származó kőolaj erősíti a MOL csoport rugalmasságát és ellenálló képességét, amely különösen fontos az orosz eredetű kőolajtermékek exportjára kivetett EU szankciók életbelépését követően. A riporter Sipos Hildikó.
Ez Azerbajdzsán egyik legnagyobb kőolaj kitermelő mezője, valójában ez nem egy mező, hanem egy mezőcsoport, amiben a MOL 2019-ben vásárolt kb. 10%-os részesedést, nem csak ebben, hanem abban a csővezetékből is, ami az itt kitermelt olajat Azerbajdzsánból Grúzián keresztül Törökország Ceyhan kikötőjébe szállítja, és ott kerül ez hajóra, a földközi tengeren keresztül érkezik Omisájba, és onnan pedig csövön keresztül Százhalombatta érintésével a pozsonyi finomítóba. Ez az úgynevezett ACG mező, ez a neve három helység névből ennek az azeri kőolaj komplexumnak. Azerbajdzsán zászlós hajójának is szokták nevezni. Az azeri kőolaj exportjának körülbelül a 95%-át adta 2021-ben ez a mező komplexum. Tehát ez egy abszolút kulcsfontosságú égköve az azerbajdzsáni kőolaj kitermelésnek. 2019-ben a MOL egy komoly részesedést tudott ebből a mezőből szerezni.
Milyen minőségű kőolaj található itt, és mekkora az itt rejtőző kőolajkészlet?
Maga a kőolaj minősége, ez egy relatív könnyű kőolaj. A kőolaj az nagyon sokféle lehet, körülbelül úgy kell elképzelni, mint ahogy kolbászból is vannak nagyon olcsó és nagyon prémium kolbászok, nagyon különböző minőségben, a kőolajból is rengetegféle lehet. Ez egy úgynevezett könnyű kőolaj, ez azt jelenti, hogy amikor ezt ledesztilálják, akkor arányaiban több úgynevezett könnyű vagy fehér termék nyerhető ki belőle, tehát több potenciális motor üzemanyagként tovább felhasználható molekula. Maga a mező egyébként 2010 óta én kb. 800-850 ezer, inkább 800 ezer hordó per napnyi kőolajat termel, és ennek a 10%-a az, amire a MOL a tulajdonszerzés alapján jogosult, és ebből érkezik most tesztelési célra az első szállítmány a pozsonyi finomítóba.
Lehet-e arról már tudni bármi konkrétabbat, hogy mennyire illeszkedik ez a pozsonyi finomító technológiájába? Ugye szokták azt mondani, hogy nem mindegy az sem, hogy milyen az adott kőolajnak a típusa ahhoz, hogy egy-egy finomító tudja fogadni, illetve fel tudja dolgozni.
Igen, a pozsonyi finomító hasonlatosan a Százhalombattai finomító az alapvetően az orosz export kőolajra lett tervezve, és ez az, ami mellett döntően üzemelt, vagy aminek a felhasználásával döntően üzemelt az elmúlt évtizedekben, ezt nyugodtan mondhatjuk. De mindig dolgoztunk fel valamilyen szinten egyéb kőolajakat is, Magyarországon például a hazai kitermésű kőolajat is mindig is bedolgoztunk. Tehát ilyen értelemben lehet ezzel kísérletezni, és erre a MOL 2017 óta, amióta újra üzembe helyeztük az Adria vezetéket, erre kimondottan nagy hangsúlyt fektetett. Ilyenkor azért ez a teszt, ez egy meglehetősen ellenőrzött teszt, tehát vannak arra módszerek, hogy mielőtt maga ez a komoly tömegű kőolaj a finomítóba érkezik, egy ilyen hajó azért az 90 ezer tonna, tehát körülbelül ilyen durva besléssel 650 ezer hordó, tehát majdnem egy napi teljes termelése ennek a mezőnek. Tehát, hogy azért mielőtt egy ilyen komolyabb tesztet megfutnánk, azelőtt vannak erre módszerek, előzetesen szimulációval, tesztreaktorban ezeknek a kőolajoknak a mintáit bedolgozni. Az IREA pontot az éles teszt teszi fel, amit most például ezzel is végezni fogunk. Ez azt jelenti, hogy a teljes desztillációs kapacitás 4-5 napig egy azon kőolajjal megy. Ez alatt lehet olyan méréseket elvégezni, amik igazából a teszt eredményének a lényegét adják.
Tehát akkor még ezelőtt a teszt előtt áll a MOL.
Ennek a kőolajnak a vonatkozásában Százhalombattán igen. Teszteltünk már más kőolajokat is, a közelmúltban is, Pozsonyban, illetve Százhalombattán is az elmúlt időszakban, és ez most egy újabb állomásának a teszt sorozatnak. Ennek a különlegességét az adja, hogy míg például a korábban novemberben tesztelt kőolajat azt a világpiacon vettük termelőktől, itt mivel részesedésünk van a mezőben, így ugyan a világnak egy másik részéről érkezik, de mégis a saját kőolajunkat hozzuk úgymond haza, és hozunk létre ezáltal egy teljesen integrált értékláncot.
Mit várnak egyébként a teszttől?
Elsősorban az, hogy a korábbi modellezési eredményeinket beigazolja, és amennyiben beigazolja, akkor ez is felkerül a pozsonyi finomítónak az úgynevezett kőolaj kosarába, ami azt jelenti, hogy adott esetben ez is egy olyan kőolaj, amiből egyéb tényezők együttállása mellett bedolgozhatunk. Ugye ez a kőolaj kosár ez nagyon sokáig alapvetően az orosz típusú kőolajból állt, de ezt tudatosan bővítjük az elmúlt időszakban, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél több kőolajról tudjuk teszttel is bebizonyítani, hogy ezzel is tudjuk működtetni ilyen arányban, olyan arányban, ilyen feltételek, olyan feltételek mellett a finomítót. Nem szeretnénk egyik egyoldalú függést egy másikra cserélni, hanem azt szeretnénk, hogy minél több lehetőségünk legyen különböző kőolajokat bedolgozni, de ez egy elég bonyolult technológiai folyamat, buktatókkal tele, és ezt mindezt úgy kell csinálnunk, hogy közben értelemszerűen ezzel a két finomítóval mi döntő szerepet játszunk a közép-kelet-európai régió ellátásbiztonságának a fenntartásában, tehát hogy egy ilyen teszttel olyan értelemben hibázni nem szabad, hogy adott esetben a finomítót nem várt okok miatt a teszt során le kelljen állítani, tehát hogy ez egy elég éles teszt ilyen szempontból.
Ugye a cél az is, ahogy említette, hogy az orosz eredetű kőolajtermékek behozatalára minél kisebb mértékben legyen rászorulva a MOL. Hány százalékban váltják ki már most az orosz eredetű kőolajat, illetve az azeri forrás ezt hány százalékkal növelheti?
Az azeri forrás az ugye egy lesz a potenciális kőolajok közül, de nem csak a saját forrásunkból vehetünk azeri kőolajat, hanem egyéb mezőben kitermelés után kőolajra jogosult partnertől is adott esetben vehetünk ilyen kőolajat, vagy akár ezek a másodlagos piacon is elérhetőek. Tehát ilyen szempontból a teszt megtörténte a fontos, és utána potenciálisan lehetségessé válik, hogy ez is stabil pillére legyen a kőolajellátásnak. Ami pedig a többi kőolajat illeti, ugye ebben nagyon különböző helyzetből indul Pozsony, illetve Százhalombatta. Százhalombattán, mivel a magyar kőolaj kitermelés az ugye évtizedek óta egy változó ütemben ugyan, de folyó dolog, ezért ott valamennyivel több tapasztalat van arra, hogy párhuzamosan akár többféle kőolajat is bedolgozzunk, mert ott mindig is dolgoztunk be hazai kőolajat, de azon vagyunk, hogy a szankciós előírásoknak megfelelő módon a Slovnaft is úgy legyen képes fenntartani a tevékenységét, hogy betartja a szankciókat és orosz eredetű kőolajat nem exportál külföldre. Ennek a része ez a nagyon komoly tesztsorozat, aminek egy fontos állomása az azeri kőolaj betesztelése a Slovnaftban.
A tesztről mikor derülnek majd ki először eredmények?
Egy hónap, 5 hét, amikor ennek a teljes műszaki kiértékelését látni fogjuk. Elsődleges eredményeket korábban is, de egy teljes kiértékelés az én azt gondolom, hogy mostantól számítva nagyságrendileg egy hónap.
Szabó Szabolcsot, a MOL csoportszintű Downstream Értéklánc Management ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Jelentősen növelni a megújulók, azon belül is a szélenergia szerepét a hazai villamos energia termelésben Magyarországon az Egyensúly Intézet. Az ország energiarendszerének megújítására készített szakmapolitikai javaslat szerint jelentős forrásokat kellene fordítani 2030-ig a hazai épületek energetikai felújítására. A megfogalmazott elképzelésekről Csernus Dórát, az Egyensúly Intézet vezető klíma- és környezetpolitikai szakértőjét hallják.
A jelenlegi energiaválság és a mellettünk zajló háború az nagyon a középpontba hozta az energiaellátásnak és az energiarendszereknek a témáját. Tehát alapvetően, hogyha a klímaváltozással kapcsolatos szempontokat nézzük az energiarendszereinknél, akkor igaziból már évek óta téma az, hogy az energiarendszereinket meg kell újítani, hiszen az üvegházhatású gázkibocsátások több mint 70%-a az energiaellátáshoz kapcsolódik. De most, amióta zajlik a szomszédban ez a szörnyű háború, azóta sokkal inkább érzékeljük a hétköznapokban is, hogy milyen hatással tud lenni az energiarendszerünkre az, hogyha túlságosan függünk a foszilis energiahordozóktól. Ezért régebben is szerettünk volna ezzel foglalkozni, de ahogy haladtunk az anyag kidolgozásában, csak egyre fontosabbá és aktuálisabbá vált ez a téma.
Változtatni kellett a koncepción az elmúlt egy évben, hiszen jelentősen módosultak a lehetőségek a háború kitörésével, mert hogy ugye Magyarországra Szijjártó Péter miniszter elmondása alapján zavartalanul érkezik az orosz gáz, de Európában a legtöbb ország ezt már nem mondhatja el.
Ami változott a mi koncepciónkban, az Isten igazából egy pozitív változás volt. Ugye korábban, hogyha energia átállásról beszéltünk, akkor leginkább a klímavédelmi zöld szempontokkal kapcsolatban foglalkoztunk a témával, de ha egyetlen egy kicsit, hát ha mondhatom így pozitív hatása van ennek az egész szörnyűségnek, ami történik a régiónkban, az az, hogy az emberek elkezdték figyelni azt, hogy az energia mennyibe kerül, honnan jön, és hogyan lehet vele spórolni, és elkezdett egy irányba mutatni a biztonságpolitika és a klímabiztonság. Mert hogyha megnézzük azt, hogy milyen biztonságpolitikai kérdéseket vett föl ugye az energiaválság, azt nem kell részletesen magyarázni. Ugyanakkor a biztonságpolitikai kockázatok a foszilis energiahordozókban itt voltak már korábban is, hát a klímaválság élelmiszerbiztonsági problémákat okoz, mezőgazdasági, aszály, hőhullámok, egészségügyi terhek, tehát rengeteg olyan biztonságpolitikai kockázata van, ami itt van, csak nincsen úgy mond annyira mondhatom így az arcunkba tolva, mint az energiaválság, amit most a háború okozott. Tehát igaziból egy olyan helyzetet látunk, ahol a biztonsági kérdéseket is a klímakockázatokat együtt tudjuk elkezdeni megoldani. Tehát az, amit mi mindenféleképpen javaslunk, az az, hogy Magyarországon se a üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentési céljai nem elég ambiciózusak, tehát ezt növelni kell, se a megújuló céljaink nem elég ambiciózusak, növelni kell. Tehát amit látunk, hogy mondjuk Magyarországon, ha megnézzük a megújulóknak a részesedését mondjuk a végső energiafelhasználásban, akkor 13,9-14% körül van ez. Az uniós átlag 22%. Mi azt mondjuk, hogy ezt nyugodtan növeljük meg, legyen az a cél, hogy 2030-ra ez 30% lesz. De ugyanúgy a villamos energiafelhasználásnál 12%-nál tartunk. Az uniós átlag majdnem 38%. Úgy gondoljuk, hogy ezt 30% fölé, konkrétan 36%-at javaslunk, ezt meg lehet növelni. Ehhez ugye rengeteg intézkedésre van szükség. Nagyon sok mindent át kell alakítani, hálózatfejlesztésre van szükség, különböző támogatáspolitikákra, de ez az, ami az energiabiztonságot is növeli, és a klímabiztonságot is.
Viszont a megújulók részarányának jelentős növelésével szemben azt szokták mondani, hogy kiszámíthatatlan a termelés, ezáltal pedig szükség van kiegészítő erőművekre, elsősorban ugye földgáztüzelésű erőművekre, amelyekből Magyarország most többet is elkezdett építeni. Vagyis növelhető így ilyen körülmények között a megújulók termelése?
Abszolút növelhető megújuló energiáknak a termelése. Ehhez mindenképpen szükség van arra, hogy a szél visszakerülhessen a rendszerben, ugye erről már vannak is folyamatban tárgyalások, de a tavaly év végén 4000 megawattnyi nap kapacitás volt a rendszerben Magyarországon. Mi azt javasoljuk, hogy ezt 9000 megawattra növeljük 2030-ra. A szélenergia, ami most pedig kevesebb, mint 400 megawattra, hiszen ugye az elmúlt években nem lehetett új kapacitást a rendszerbe tenni, ezt pedig emeljük meg 4000 megawattra. És a szél és a nap sokszor ki tudja egyenlíteni egymást, és ezért az egyik technikai javaslatunk, ami nagyon sokat segítene a hálózat kiegyenlítésen, például az, hogy lehessen egy adott alállomásra egyszerre csatlakoztatni szélerőművet és naperőművet, és akkor mielőtt a hálózatra rámegy a betáplálás, mert előtte valamennyire kiegyenlíti egymást a napenergia és a szélenergia. Tehát ez az egyik dolog, ami segítheti a megújulóknak a terjedést, a felet mindenféleképpen vissza kell engedni. A másik dolog, ami nem a villamos energiaszektorra vonatkozik, hanem általában az energia termelésre és az energiafelhasználásra, az az, hogy Magyarországon óriási geotermia potenciál van, és ezt nem használjuk ki. Hogy mondjak néhány adatot, csak az arányok miatt van 100 petazsúlnyi geotermia potenciálunk, ebből 6 petazsúlt használunk ki. Az Egyensúlyi Intézet azt mondja, hogy 2030-ra ezt igenis meg lehet háromszorozni, és ezzel pont a fűtési célú energiafelhasználást, a fűtési célú gázfelhasználás egy részét lehet kiváltani. Tehát környezeti szempontból is előnyös, illetve szuverenitási, energiabiztonsági szempontból is előnyös, hogyha a geotermiát sokkal jobban kihasználjuk. A harmadik vagy negyedik dolog, ami szükséges ahhoz, hogy ez működhessen, az pedig az, hogy a hálózatfejlesztést azt sokkal transzparensebben kell végezni. Ehhez az Egyensúlyi Intézet azt javasolja, hogy a MAVIR fél évente adjon ki egy jelentést, amiben bemutatja, hogy hol tervez újabb kapacitásokat megnyitni, és hol lehet kapacitásokat befogadni, hova lehet majd pályázni újabb megújulós erőművekre.
Azt kiszámolták, hogy nagyjából ezek az elképzelések mennyibe kerülnének, mert ugye említett hálózatfejlesztést, a geotermikus energia nagyobb felhasználását, de erről mind tudható, hogy sok 10 vagy akár sok 100 milliárd forintba kerülne.
Ez abszolút így van, de hogyha azt nézzük, hogy mennyibe kerülne az, hogy nem csináljuk meg, ennek milyen indirekt hatásai vannak, milyen egészségügyi hatásai, élelmiszeripari hatásai és egyéb hatásai vannak, eleve az már teljesen más képet fest. Tehát a költségeknél van olyan, ami hamar és látványosan megtérül. Ilyen például Magyarországon az épületszektornak a felújítása. Ez régóta mondjuk nem csak mi, hanem különböző ilyen témával foglalkozó szervezetek, hogy Magyarországon óriási lehetőség van az épületeknek a felújításában, mert az energiafelhasználást is csökkentjük, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátását nagy mértékben csökkentjük, hiszen ezeknek az egyharmada Magyarországon az épületekhez kapcsolódik. Tehát, hogyha az épületeinket felújítanánk, ez azt jelenti, hogy évi legalább 100 000 lakást kellene felújítani, ehhez természetesen egy kormányzati ciklusokon átívelő támogatási programra van szükség, akkor óriásit tudnánk spórolni a fölösleges energetikai kiadásokon.
És van egy átfogó számuk, egy összeg, amit kiszámoltak, hogy ennyibe kerülne mondjuk akár 2030-ig ezen tervek összessége, amelyeket ön most itt elmondott?
Egy olyan volatilis energiapiacon, mint ami most jellemzi a jelent, nem tudunk egyet kiszámolni, de az mindenféleképpen egyértelmű, hogy sokkal drágább az, hogyha nem lépünk, mint hogyha lépünk.
Mennyire változott meg egyébként a mozgástér? Mert mondjuk másfél évvel ezelőtt ugye fixen lehetett számítani a földgázra, és mint átmeneti energiahordozó számoltak vele a 2030-35, de akár a 2050-es időpontig. De most ugye változott a helyzet. Szóval mennyire változott a mozgástér?
Igen, sokat változott az, hogy alapvetően ugye 2050-re van egy olyan uniós és magyar célkitűzés is, hogy elérjük a klímasemlegességet. Ez azt jelenti, hogy 2050-ben csak annyi üvegházhatású gáz kibocsátásunk lesz, amennyit semlegesíteni is tudunk különböző technológiákkal, például természetes úgymond technológiával, például erdőkkel, vagy mesterséges technológiával, mint a széndioxid megkötésével és tárolásával. Na most ezen a klímasemlegesség felé vezető úton az volt a terv, hogy a földgázt egy átmeneti energiahordozóként fogjuk használni, mert a fajlagos, mondjuk az egy energiaegységre vetített üvegházhatású gázkibocsátása sokkal alacsonyabb, mint mondjuk a szénnek. Tehát, hogy ez egy ilyen úgynevezett transition fuel lesz, egy ilyen áthidaló erőforrás. Na most ugye a tavaly februárban megváltozott geopolitikai helyzet, ezt a szerepét a földgáznak erősen megváltoztatja. Ennek ellenére az Egyensúlyi Intézetnél úgy gondoljuk, hogy a földgáz a része fog maradni az energiarendszernek, de leginkább a villamos energiarendszerben fog maradni, ahol a különböző időjárás függő megújulók termelésének a kiegyenlítésére fogják használni, viszont számos területen pedig csökkenthető a földgáz felhasználás, leginkább egyébként az épületszektorban, ahogy az előbb is mondtam, a felújításokkal, illetve az úgynevezett keresletoldali intézkedésekkel, ahol különböző például árképzésekkel befolyásoljuk a fogyasztóknak a szokásait, a viselkedését, és ezzel tudjuk csökkenteni az energiafelhasználást, és mivel a háztartásoknak a jelentős részében jelenleg földgáz használunk, ezért a földgáz felhasználást is tudjuk csökkenteni. De abszolút a része fog maradni a rendszernek, de főként a villamos energiaszektorban.
Az atomnak milyen szerepet számlának, illetve hogy számolják, az atomnak milyen szerepe maradhat?
Hát ugye, ha a 2030-at nézzük, akkor eléggé egyértelmű, hogy Paks 1 még a rendszerben lesz. Ugye mi alapvetően 2030-ra koncentráltunk. Ugye a paksi blokkok 2032 és 37 között fognak bezárni jelenállás szerint. Az Egyensúlyi Intézet azt javasolja, hogy mindenféleképpen vizsgáljuk meg azt, hogy meg lehet hosszabbítani a paksi blokkoknak az üzemidejét, és tovább a rendszerben tartani ezeket a blokkokat. Ami még fontos, villamos energia szektorban, és úgy gondoljuk, hogy ezt felül kellene vizsgálni, hogy a jelenlegi energiastratégiában van egy olyan kikötés, hogy 2030-ra a villamos energia import maximum 20% lehet. Mi úgy gondoljuk, hogy nem kell 20%-ban maximalizálni ezt a villamos energia importot, hanem igenis lehet egy sokkal magasabb, akár 30%-os villamos energia import is, hiszen erre is szükség van ahhoz, hogy ki tudjuk egyenlíteni a megújulók ingadozásából fakadó nehézségeket, és teljesen más az a külső függőség, amit mondjuk egy villamos energia hálózati összekapcsolás jelent, ahol alapvetően az uniós szövetségeseinktől importálunk, mint az, hogy földgázt importálunk Oroszországból, amit mondjuk itthon átalakítunk villamos energiává. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kitől függünk, és itt a az atomra visszatérve, az Egyensúlyi Intézet azt is javasolja, hogy mindenféleképpen diverzifikálni kell a nukleáris fűtőelemeknek a beszerzési útvonalait, és nem csak orosz fűtőelemekkel kell táplálni Paksot.
Csernus Dórát, az Egyensúlyi Intézet vezető klíma- és környezetpolitikai szakértőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Változatlan hevességgel folytatódik a vita az akkumulátorgyárakról az ellenzék és a kormányoldal között. Az előbbieknek elsősorban környezetvédelmi, az utóbbiaknak pedig munkaerőpiaci érveik vannak, derült ki napirend előtt az országgyűlés hétfői plenáris ülésén. Az Inforádió parlamenti tudósítóját, Herceg Zsoltot hallják.
A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az LMP népszavazási kezdeményezését az akkumulátorgyárak ügyében. Az ellenzéki párt ezért él a jogorvoslat lehetőségével, de ezzel egy időben új kérdést ad be és folytatja az aláírásgyűjtést is, mondta Bakos Bernadett, az LMP országgyűlési képviselője.
A magyar embereknek nagyon határozott véleményük van arról, hogy nem szeretnék, hogyha Magyarországot akkumulátorgyarmattá változtatnák. Ennek szeretnének is hangot adni. Azonban a kormány nem hajlandó ezt a vitát lefolytatni, inkább elfolytani kívánja azt. Ennek pedig csak az egyik eszköze az MVB, ami az elmúlt 10 évben úgy működött, hogy minden egyes benyújtott kérdésnél annak nem tartalmát vizsgálta, hanem kizárólag a benyújtó személyét. A népszavazási törvény gyakorlatilag egy mondattal leírható. Amennyiben a Fidesz kezdeményez népszavazást, akkor arra a válasz igen, amennyiben az ellenzék, arra a válasz nem.
Akkumulátorgyárakra az elektromobilitás miatt van szükség, érvelt válaszában Menczer Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára.
Az tény, hogy az Európai Unió döntött arról, hogy 2035-öt követően kizárólag olyan autókat lehet gyártani, amelyek környezetkímélő meghajtásúak. Az is tény, hogy Magyarországon több százezer család megélhetését adja az autóipar. Egyébként nem függetlenül attól, hogy 2010-ben, amikor átvettük az ország vezetését, az Orbán kormány átvette a baloldali kudarcos elődöktől, akkor 11-12% volt a munkanélküliség, munkahelyeket kellett teremteni. Ez volt az egyik fontos szempont, családoknak legyen munkahelye, rendszeres bevétele, és ebben az autóiparnak kulcs szerepe van. Tehát több százezer család megélhetése függ az autóipartól, és ez a több ezer család akkor tudja megtartani a munkahelyét és a rendszeres bevételét, illetőleg a gazdasági növekedést akkor tudjuk folytatni, hogyha az itt lévő nyugati autóipari cégekhez a jövő kihívásait és feladatait megértve az akkumulátorgyárak is ide települnek.
Az államtitkár ezekre alapozva politikai hisztériakeltésnek minősítette, hogy az ellenzék tiltakozik az akkumulátorgyárak ellen.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!